Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez a Góranga Rádió, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és a mai vendégem ismét Károly Bánki Viktória, a jurvédikus terapeuta, akivel az elmúlt adásaink során már elkezdtük boncolgatni az ajurvéda különböző területeit, és megismerkedtünk a testtípusokkal, ejtettünk szót táplálkozásról is, mivel mindig a táplálkozáshoz lyukadtunk ki, ezért a mai adásunk során is azért ennél a területnél maradnánk. Köszöntelek itt a stúdióban.
Haripó, Góranga.
Múltkor beszéltünk arról, hogy van háromféle testtípus, a váta, a pita és a kapha. Ezt most már mindannyian jól tudjuk ennyi beszélgetés után, és arról is szó esett, hogy vannak olyan ételek, amik bizonyos testtípusok számára kedvezőek, vannak, amik kedvezőtlenek, van, amit tanácsos enni, van, amit nagyon nem tanácsos enni egy-egy testtípusnak, de ugye szokta az ember érezni azt, hogy én most nagyon kívánok valamit, főleg a terhes anyukáknál ez ugye nagyon föl szokott erősödni, nagyon kívánok valamit, biztos azért kívánom, mert a testemnek szüksége van rá. Ebben van igazság, hogyha valamit kíván az ember, valamilyen ízt, akkor arra valóban szüksége lehet a szervezetének, vagy azért ennyire ne egyszerűsítsük le a dolgokat?
Van, nyilvánvalóan, de azért ebből így nem, azért nem bíztatni akarom az embereket. Egy ajurvédikus példa, de talán jó példa rá az a csokoládé. Ami, ha valaki nagyon kifejezetten van egy ilyen szó, hogy csoki éjség, de az egy konkrét magnézium hiányt szokott tükrözni. Tehát akkor ez nem azt jelenti, hogy a csokoládéra van szükségünk, hanem az, hogy egész egyszerűen maga az, amit bekíván a szervezet, az valamiféle jelet mutat arra, hogy van mögötte valami hiányállapot, és ugye ezt nem csokoládéval kell ilyenkor pótolni feltétlen, hanem hát az adott táplálék kiegészítővel, vagy olyan ételekkel, amihez jó lesz. Ugye van olyan, amikor kisgyerek nyalogatja a falat messzelés után, akkor neki egyértelmű kálcium hiánya van, nem azért van, mert megbolondult a gyermekünk, hanem ez mondjuk nem a diszperzitnél ugye vesszük észre, de régen, amikor így falaknál messzeltek frissen, akkor tényleg volt, hogy a gyerek odaállt és elkezdte nyalogatni. Az egy klasszikus példája a hiányállapotoknak. Tehát van ilyen, de az a baj, hogy annyira rosszul táplálkozunk, ugye, azt kell, hogy mondjam. Mert nagyon-nagyon-nagyon sokan nagyon igyekeznek jól csinálni a dolgokat, és tényleg odafigyelnek, és tényleg sajnos sokszor szakértő tanácsára kezdenek elenni. De mivel nincs ez az ismeret, hogy a saját alkatunknak mi a megfelelő, ezért nem feltétlen lesz még az sem jó, én azt gondolom, vagy legalábbis ezt látom a hétköznapokban, ez a tapasztalat.
És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az organikus ételeket válasszuk inkább, hanem...
Így van, tehát hogy ez még csak nem is arról szól, hogy most ne együnk előre elkészített mikrohullámú sütőbe felmelegítendő, nem tudom milyen ételeket, mert ugye nem az lesz a legkedvezőbb, hanem mondjuk egy olyan anyagról, mint mondjuk lehet, hogy nem a legjobb példa, de például kifejezetten azt látom, hogy akik nagyon szeretnének jól táplálkozni, azok esznek avokádót, mert ugye tele van eszenciális olajokkal, ásvány, minden, friss. Igen, nem csak azt lehet mondani, hogy a hét alkatból, ugye a három dósa hozza ezt a hét alkatot, körülbelül négynek nem lesz jó. És pedig önmagában egy nagyon-nagyon értékes anyagról beszélünk. Ugye a fitness diéták rengeteget minden turmixba, meg salátába, meg szendvics krém helyett ajánlják, de közben egy annyira magas olajtartalmú anyagról beszélünk, ami ugye a pitáknak, amit talán már mondtunk, hogy nem öntünk olajat a tűzre, tehát egy tüzes alkatnak csak emelni fogja a tűzszintjét, és ugyanúgy a kapáknak, akik meg amúgy is egy olajos szervezet, azoknak meg nincs szüksége ennyire olajos anyagra. Közben azok, akik ugye a levegős alkatokat képviselik, tehát a váták, vagy váltapiták, váltakapák, ők már inkább alkalmazhatják, hiszen ők meg az állandó szárazságos tüneteik miatt kifejezetten jót fog tenni ez a magas olajtartalmú ugye, növényke. Tehát én azt gondolom, hogy ezért érdemes elsődlegesen megérteni az ajurvédikus ajánlásokat, mert nem önmagával a zöldségekkel, gyümölcsökkel magukkal van a probléma, hanem az, hogy mikor és melyik alkatnak lesz az igazából az ő anyaga.
Arról is tudok, mivel azért olvastam egy-két védikus irodalmat, elsősorban lelki élettel kapcsolatos irodalmakat, hogy vannak bizonyos ízek vagy raszák, amiket minden lépten nyomon említ a Szentírás. Ezek a különféle kapcsolatok leírására szolgálnak ezek a raszák, vagy emberek között, vagy Isten és az élőlény közötti kapcsolatokról van itt, szóval alapvetően ötféle kapcsolatot jelöl meg a Szentírás. Ezek az ízek esetleg az ajurvédában is megjelennek valamilyen módon, vagy van-e jelentőségük?
Abszolút jelentőségük van a gyógyászaton belül. Nem is tudunk az ízek ismerete nélkül kezeléseket mutatni. Ugye a nagy különbség a nyugati és a keleti felfogás között az van, az, hogy ez a keleti, és azon belül, hogy az ajurvédikus szemlélet, az hat alapízt különböztet meg. Tehát van az édes, ugye a sós, csípő, savanyú, fanyar és a keserű, amik önmagában a terápiák része. Tehát mindegy, hogy most az ételeknek az alapanyagait választjuk ki egy diéta alatt, vagy mondjuk a gyógynövény felhasználásba, tehát a fitoterápián belül, ezeknek az ismerete nélkül tulajdonképpen nincsenek is kezelések. És ez egy nagyon érdekesen érthető rendszer különben. Tehát azt hiszem, hogy a tanítványaim ezeket a részeket kedvelik a legjobban, mert nagyon érthetőek, és mindannyian találkoztunk már vele tulajdonképpen, csak nem szedtük ilyen rendszerbe. Szóval, ha belegondolsz, azért az, hogy mondjuk a sós ízt, azt tudjuk, hogy használjuk arra, hogy például ha teát iszunk, és egy picit megsózzuk a gyereknek a teáját, mondjuk egy olyan vírusfertőzésnél, amikor a kiszáradás fenyegetheti, mondjuk már egy ilyen hasmenéses, hányós betegséget bekapott, akkor ugye ez a pici só, amit beleteszünk a teájába ilyenkor, ez segíteni fogja a vizet megtartani a szervezetbe, tehát nem fog kihűlni, tehát nem fog kiszáradni. De a kihűlést azt azért mondtam, mert a másik része meg az, hogy közben fűt. Tehát nem csak azt a célt szolgálja, hogy ne száradjon ki, hanem mondjuk, hogyha egy nagyon-nagyon hideg, téli, lucskos időből hazajön az ember, és ott szeretne egy forró fürdőt venni, akkor érdemes előtte beletenni ezt a pici sót ugyanúgy a teába, mert azonnal felfűti a szervezetet, és nem fog tudni kihűlni. Tehát, hogy ez nem maga a só, mint ugye nátrium kloridnak a tulajdonsága, hanem maga a sós íznek. Ez a sós íz, ez nagyon sok mindenben benne van, bár tény is valahogy elsősorban a sókban, de például ugye fűszernövényekben is, magas sótartalmú fűszernövényekben ugyanúgy benne található.
Tudsz mondani egy párat?
Hát kakukkfűben, borsfűben, ezek biztos, hogy megtalálhatók a zöld fűszereknek ezekben a részeiben. De ugyanúgy az édes, ugye, hát lehet, hogy azzal kellett volna kezdenem, hiszen ugye azt gondolja az ajurvéda, hogy maga az édes íz, az annyira tápláló, hogy egyáltalán úgy önmagában a táplálékot, mint olyat azt édesnek tartja az ajurvéda, hiszen táplál, tehát ennyire egyszerű. Ugye azt tudjuk, hogy növeli a testtömeget. Tehát nem véletlen, hogy amikor a gyerekek például fejlődnek, akkor igenis szükségük van az édes ízre. Tehát ez egy félreértés, amikor a szülők elveszik a gyerektől az édességet. Az édességet azt el lehet venni tőlük, de az édes ízt azt nem. mert arra nekik szükségük van a szövetfejlődéshez, ahhoz, hogy gyarapodjanak, hogy fejlődjenek, hogy nőjön a kis csontozatuk, izomzatuk. Tehát enélkül, az édes íz nélkül ez nem is működik az ajurvéda szerint. Az egy más dolog, hogy ez az édes íz benne van a zöldborsóban, benne van a répában, benne van az édes gyökérben, de önmagában a gabonákban, ugye nem véletlenül szeretik a kifli véget rágicsálni, mert az is egy idő után ugye édes ízű lesz a szájukban. De hogy ez mennyire így működik, nem tudom, mondtam el múltkor nektek, de hogy volt egy nagyon érdekes tanulmány, amerikai orvos kutatók csinálták, egy fogyókúrás rendszert próbáltak fölépíteni, de ott derült ki az, hogy az egy hölgyön bukott meg a történet, aki mindent úgy csinált, ahogy kellett, mindent betartotta, hogy tehetők kalóriát számoltak. És a végén kiderült, hogy az az egy hölgy, aki hiába csinált mindent jól, az mégsem fogyott egy dekát sem, azért mert nulla kalóriás üdítő italokat ivott hozzá. És akkor jöttek rá, hogy hiába a nulla kalóriás az adat, de mivel ez az intenzív édes íz az ott van, az édes az ugye meg felfelé gyarapítja a testet, nem lefele bontja, ezért innentől kezdve keresztül húzta teljesen a számításokat. Tehát itt nem mindig az anyagoknál van szó, hanem nem véletlenül emelik ki az ajurvéda, hanem ez maga az íz, ami így működik. Jó, a másik oldala az édes íznek, hogy például tudjuk róla, hogy hurut képző hatása van. A nyálat is emeli. Tehát, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon túlzásba visszük, akkor konkrétan köhögést fog okozni. Tehát olyan élettani hatása van ezeknek az ízeknek, amiket így laikusként nem gondolnánk egy hétköznap.
Az szokott is lenni, amikor az ember sok csokoládét eszik.
Ha persze, mert konkrétan ilyen nyákokat képez, ugye ezt tudjuk már az előző adásokból, hogy kapásítja az embert, ugye a kapa vagy flegma ez maga ilyen nyákokat termel a szervezetbe, ha túl súlyba kerül benne, és azért konkrétan azt tudjuk mondani, hogy mondjuk egy édes íz, az nagyon kedvező lesz a váltáknak, mert őket mindig gyarapítani kell, de mondjuk egy kapátnak, vagy egy kapa túl súlyba szenvedőnek kifejezetten vissza kell venni az édes ízekből, pont ezért az ilyen hurut képző hatása miatt. Hogyha tovább nézzük, ugye ott van a savanyú. A savanyú is egy ilyen hihetetlen érdekes történet élettanilag, mert az egyik oldalon serkenti az étvágyat. Tehát amikor például a gyerekek nem akarnak enni, mert étvágytalanok, akkor már nagyon régen is olyan gyümölcslé alapú gyógynövénykészítményeket, kanalas gyógyszereket csináltak nekik, amiben dominál ez a savanyú íz. Ugye a benne lévő gyümölcssavval együtt be tudja indítani az étvágy érzetét a gyereknek, és akkor sokkal könnyebb lesz vele elbírni. De a másik oldalon meg, ugye azért ez is emeli a tüzet a szervezetben. Szóval mondjuk egy pitta alkatú személynek, akinek éppen egy pitta túlsúly jelentkezik a szervezetébe, hogy ez lehet gyulladás, lesz kiütés, sokféle formában megjelenhet, azoknak kifejezetten nem ajánljuk. Tehát olyankor nem kell minden áron teletolni citrommal a teát, hanem pont ezeket a savanyú ízeket kell kivenni az ő diétájából. A másik, ami meg egészen, ugye már extrém szinte, az az, hogy ha a szöveti részét nézzük, ami már egy elég komoly gyógyászati része az ajurvédának, akkor azt tudjuk mondani, hogy a savanyú íz az konkrétan a reproduktív szervekre negatív hatással van. Ami azt jelenti, hogy például meddőségi tüneteket okozhat.
De nyilván akkor, hogyha túlzásban van véve, nem?
Hát ha nem megfelelő helyen, időben, alkatnál és állapotban túlzásba visszük, akkor igen, ez okozhat ilyen. Nem feltétlen organikus elváltozást, tehát ez olyan, hogyha mondjuk van egy olyan meddőpár, akinél ugye megállapították, hogy nincs organikus elváltozása, tehát nem látszik még az, hogy nekik szervi problémájuk van, mégis nehezebben jön össze egy baba, akkor az első lépés az az, hogy megnézzük, hogy mennyi savanyút teszik, mert pedig Magyarországon savanyút teszünk sokszor savanyúsággal. Igen. Tehát ez egy ilyen klasszikus magyar szokás, és amikor elveszik ezektől a pároktól ezt a túlzott savanyúság fogyasztást, akkor nagyon sokszor lehet azt észrevenni, hogy elég gyorsan jön utána a baba. Uh-huh. És ezeket így azért hétköznapi szinten nem gondoljuk, hogy ekkora összefüggés van az ízek érzete, uh-huh. meg a szervezetünk harmóniája között, pedig az ajurvéda erre már nagyon komoly hangsúlyt fektet.
És a csípős ízek, azok milyen hatással vannak? A kismamáknak például azt is szokták mondani, hogy fogyasszanak csípőset.
Így van, nem is feltétlen lesz nekik a legkedvező. A csípős az egy hevítő íz, ugye, tehát ebből már rögtön tudjuk, hogy a pitát emelni fogja, tehát tüzet fog emelni a szervezetünkön belül, ami megint elég logikus, hogy egyrésztről emeli a hőt, tehát hogy van egy ilyen fűtő hatása, amit tudunk pozitívan használni, megint egy ilyen nagyon hideg, kihűlt időben, de a másik oldalon meg van egy szárító hatása is, ugye, ahogy a tűznek is van egy szárító hatása, és innentől kezdve megint ugye a vátalkatúaknak nem lesz egy kifejezetten kedvező az extrém csípős íz, mert az kiszáríthatja őket, ők eleve egy száraz alkat. Ugye mondtok előző adásban, hogy mindig küzdenek vele, hogy száraz a bőre, száraz a haja, törik a körme. Nekik ez nem biztos, hogy a legeslegkedvezőbb ízük lesz. Ugyanakkor mondjuk a kapáknak, akik pedig egy ilyen, mondtam, hogy sokat nyák termelnek, tehát hogy náluk itt mindig van egy ilyen felső légúti váladékozás, vagy hasonló probléma, nekik meg pont ez a szárító hatás lesz az, ami kedvező lesz. Tehát nekik például kifejezetten jó lehet, hiszen a magának a csípős íznek önmagában van egy ilyen nyálkoldó hatása. Szerintem mindenki tapasztalta már azt, hogy egy ilyen jó, erős paprika után, ugye így kitisztulnak a légutak konkrétan, tehát azonnal így kicsit belekönnyezünk, de pár perc után azt érezzük, hogy így konkrétan kitisztulnak a légutak. Ez ennek a nyálkoldó hatásának köszönhető. A másik nagyon érdekessége, hogy ugye van ez a örök probléma az ajurvédában, ez az áma, ez az ama, hogy méreganyagok halmozódnak fel a szervezetben. A csípős íz azért nagyon kedvező az ilyen méreggel teli állapotokra, mert teljesen homlokegyenest ellenkező a természete, mint magának a méreganyagoknak, és ezért nagyon szépen kiüríti a szervezetből. Ha megnézzük, ugye a legerősebb ilyen méregtelenítőszer az ajurvédában talán az a trikatú, ugye az három katú az fűszert jelent, tehát három fűszernek a keverékéből áll, mind a három csípős fűszer, ez a fekete bors, a hosszú bors és a gyömbér, mind a három tartalmazza ezt a csípős ízt, és akkor ezen keresztül ő tudja ezt a méregtelenítő hatást folytatni, tehát tulajdonképpen megtisztítja a szervezetet.
De akkor mondjuk egy vátatípusú ember, akinek nem ajánlott csípőseget fogyasztani, ő mivel tud méregteleníteni, vagy neki másfajta módszerek?
Vannak enyhébb fűszerkeverékek, tehát van egy ilyen hölgy trikatú fűszerkeverék, de ők is használhatják, csak akkor, hogyha kifejezetten azt látjuk, hogy neki méreganyag van felhalmozva a szervezetébe, tehát azt akarjuk legyőzni a szervezetben, akkor persze nála is lehet használni a csípős ízeket, tulajdonképpen még segíti is az emésztés, hiszen az agnit, azaz az emésztő tüzet meg fogja emelni. Csak azért oda kell figyelni rá, hogy mikor, kinél, milyen formában ajánljuk ezeket az ízeket.
Uh-huh. Na és akkor maradt még két ízünk, amiről nem beszéltünk, ugye a fanyar és a keserű.
Ezek van.
Nagyon bizarr ízek. Ugye az ember el is gondolkozik, hogy vajon milyen is az a fanyar, nagyon ritkán találkozunk vele.
Hogy nem, a fanyar ízek azok például a bogyós gyümölcsökben biztos, hogy benne van. Tehát, hogy ha ettél áfonyát, vagy fekete ribizlit, akkor azért érzed ezeket a fanyar ízeket te is. A fanyar íz, az tulajdonképpen arra kell odafigyelni, hogy azt sem lehet ugye túlzásba vinni, mint ahogy egyik ízt sem lehet túlzásba vinni, hanem mindenkinél megvan, hogy az alkathoz képest mennyit érdemes belőle bevinni, hiszen a fanyar az a pitákat meg a kapáknak a túlsúlyát az csökkenteni fogja, de a váltát szintén emeli, és akkor ezért náluk jobban oda kell figyelni. A kapák azok már többet vehetnek belőle magukhoz. De az biztos, hogyha túlzásba visszük, akkor itt is vannak káros hatások, például puffadáshoz fog vezetni, ugye nem véletlenül, hogy megemeli a váltát a szervezetbe, tehát a levegő elemet, és akkor a levegő elem megemelkedik, akkor azzal egy ilyen levegős, puffadásos történet fog vele együtt járni. Amúgy egy hideg energetikájú íz, hogyha valaki szereti a gránátalmát, akkor ő szereti a fanyarízeket. A gránátalmát kifejezetten egy ilyen fanyarízvilágú gyümölcsnek tartjuk. De például ugye Indiában, ahol használják ezeket a sütőbanánokat, banáncsipszhez, meg ilyenekhez, az kifejezetten szintén fanyarnak tartjuk, hiszen nem egy érett, amikor már édes, hanem van ez a zöld banán, az egy fanyar gyümölcs lesz. Illetve a fűszerek közül talán a legismertebb fanyar fűszer az a kurkuma. Annak kifejezetten fanyar íze is van. Mert az ízek azért nem kifejezetten egy-egy gyümölcshez vagy zöldséghez vagy alapanyaghoz tartoznak, hiszen ezt is talán már említettük előzőleg, hogy bár fokhagymát az ajurvédikus konyha nem ajánlom mindennapokra, de gyógyászatilag ugye egy nagyon komoly energetikája van, és hogyha megnézzük, akkor az ő szanszkrit neve az tulajdonképpen arra utal, hogy egy íz hiányzik belőle mindösszesen, ami azt jelenti, hogy a 6 alapízből a fokhagymában 5 alapíz megvan. Uh-huh. És akkor ennek is köszönheti például ezt a nagyon erős gyógyító hatását. De hogyha megnézzük, akkor ott a citrom. Annak a belseje az evidens, hogy savanyú, de a héja az már keserű. Uh-huh. És akkor így látjuk, hogy azért vannak dolgok, a gyömbérben is azért, aki szereti a gyömbért, azt tudjuk, hogy van benne egy erősen csípős íz, de azért ki lehet az édeset is érezni belőle. Tehát, hogy többféle ízzel rendelkeznek az anyagok.
Tapasztaltam olyat, hogy bizonyos emberek, hogyha bizonyos fajta zöldségeket fogyasztanak, vagy gyümölcsöket, akkor attól mondjuk rendszeresen hasmenésük lesz például. Ez létezik, hogy az valamilyen ízzel szembeni ellenállásukra vonatkozó tünet?
Vagy? Hát persze, hát hogyha valaki egy jó, erős, csípős ételt eszik, az egy átlag ember is tapasztalhatja, hogy másnap reggel nem lesz problémája az ürítéssel, mert az a csípős, ugye megint tűz megemelődik a szervezetbe, és akkor az természetesen is egy ilyen hashajtással fogja a szervezet öngyógyítani ezt a magas tüzet.
De akkor ez minden testtípusnál ilyen?
Ez bárkinél előfordulhat, így van.
Tehát, hogyha valaki mondjuk a céklát, spenótot, vagy ilyen fekete bogyós gyümölcsöket fogyaszt például, és rendszeresen ilyen tünetei vannak, az lehet testtípus függő, vagy az egy általános jelenség, és csak el kell fogadnia, hogyha ő ezt teszi, akkor...
Hát benne van a pakliban, mondjuk úgy magyarosan, hogy egyrésztről hozza az alkat, de a másik oldalon meg az, hogy ugye, ha megnézzük ugye a pancsakarmát, tehát az ajurvédikus gyógyászatnak a klinikai gyakorlatát, vagy a tisztító gyakorlatát, a méregtelenítését, akkor ezt a nagyon erős tüzet a szervezetből, vagy a pita alkatúaknak a pita csökkentését, ezt jellemzően terápiás hashajtással szokták kezelni. Uh-huh. Az a legjobb módszerrel. Uh-huh. Na most ez nyilván akkor kell, amikor már be kell avatkoznunk. De normálisan, amíg az öngyógyító mechanizmusok működnek, addig ezt magától is produkálni fogja a szervezet. Ennek lesz a következménye ez, hogyha nagyon erős csípős ízeket eszik az ember, és az megemeli túlzottan a tüzet a szervezetben, akkor első körben teljesen természetes módja lehet ennek az önharmonizálásnak, hogy ez a járni fog egy ilyen hasmenéses tünet.
Na, még maradt egy ízünk, ugye, a keserűről nem beszéltünk még.
Így van. Hát a keserű az egy hideg íz, és talán ami a legjellemzőbb rá, hogy ez is a szárazságot fogja növelni. Ami talán kedvező, vagy kedvezőnek tűnhet, az az, hogy nagyon jó barátunk lehet a diéták alatt, mert csökkenti a testtömeget. Tehát amikor valaki azt gondolja, hogy édes szirupokkal fog lefogyni, akkor én azzal mindig kicsit szkeptikus vagyok, mert pont az ízek energetikájának a törvényszerűsége az, hogy az nem kifejezetten ebbe az irányba vissza embertől, hogyha vállaljuk a keserű ízeket, mondjuk keserű gyógynövényeket, vagy keserűbb zöldségeknek a fogyasztását, akkor az nagyon-nagyon sokat segíthet mondjuk egy diéta alatt, hiszen egyszerűen ennyi, hogy azt tartja róla az ajurvéda, hogy ahogy az édes az növeli a testtömeget, úgy a keserű az megcsökkenteni fogja a testtömeget.
Én úgy hallottam, hogy Indiában nagyon sokféle ízt szolgálnak fel egy lakoma idején, és mindig azt tanácsolják, hogy a keserű ízű étellel kezdjük az étkezést. Ez étvágygel ijesztő?
Konkrétan egy olyan hatása van a szervezetünkre, hogy beindítja a nyálelválasztást meg az emésztő enzimeknek a termelését. És akkor ez tulajdonképpen előkészíti a szervezetet arra, hogy amit utána enni fogunk, az sokkal könnyebben megemészszük. Tehát igen, van egy ilyen hatása is a keserű íznek, hogy segíti ezen a módon az emésztést. De a másik, ami még érdekes a keserűről, hogy például a víztartalmát a szöveteknek csökkenti. Ez megint ugye, hogyha amúgy is szárazságos tüneteink vannak, akkor nem lesz kedvező, tehát a váltákat nem feltétlenül kell mindenáron vizet kitolni a szervezetünkből, de mondjuk a kapák, vagy akár a piták is, akiknél szintén azért elő tud fordulni ödémásodás, pangóvíz a szervezetben, számukra meg egy kifejezetten kedvező íz lesz.
Mit tudsz mondani esetleg példát ilyen keserű ételekre, vagy zöldségekre?
Hát a keserű ízek talán, ami nálunk a legismertebb, az az uborka. Talán az a legkeserűbb, meg a cukkini. Hát ugye Indiában sokkal több van, tehát az okra, ugye az egy klasszikus keserű, vagy a karella, ami meg talán a legkeserűbb. Ezek nálunk annyira nem gyakori zöldségek, de hogy ott konkrétan így is hívjuk ugye az indiai vegetáriános konyhaművészetben, hogy a keserű szabdzsik ebből készülnek, tehát még a nevükben is benne van. De sok mindenben van keserű íz, gondolj bele, hogy ott a keserű mandula, ugye ebben is a nevében benne van, hogy a mandulában ott van ez a keserű íz. Ugye a gyógynövények között meg aztán rengeteg van, tehát nem véletlenül, hogy sokan nem szeretik a gyógyteákat, mert kapcsolódik hozzá gyakran az, hogy az keserű lesz. Ami azért nem ennyire evidens, de valóban mondjuk egy ezer jófű vagy egy angyal gyökér azért kegyetlenül keserű tud lenni. Az a jó hírem, hogy nem csak ezek tartoznak a keserű gyógynövények kategóriájában, mert például nekem az egyik kedvenc gyógynövényem a íze miatt az a bodza, amit egyáltalán nem érzünk keserűnek, de ajurvédikusan mégis keserű ízenergetikához tartozik. Úgyhogy ezek így, de ott a spárga, vagy a grapefruit, ezek mind tartalmazzák a keserű ízeket. Ami nagyon fontos ebben megérteni, az talán az, hogy manapság hajlamosak vagyunk arra, hogy lecsökkentsük azt, amit eszünk. Ugye ez egy állandó probléma. Eszünk édeset, meg eszünk sósat. Uh-huh. És hogyha ezt nem így csináljuk tovább, akkor konkrétan négy ízt elhagyunk a táplálkozásunkból. Négy olyan ízt, aminek nagyon fontos szerepe van a szervezetünkre nézve. Tehát, hogyha még nem mondtam, de ott van, hogy például a keserűnek konkrétan fertőtlenítő hatása van a szervezetre. Tehát nem véletlen szerintem, hogy ilyen mennyiségű fertőzést tudunk benyalni egyetlen tél alatt, Ez szerintem igenis összeköttetésben áll azzal, hogy a táplálkozási szokásaink annyira megváltoztak, hogy nagyon sok olyan ételt már nem eszünk, amit mondjuk akár csak 30 évvel ezelőtt egres szósz. Azért abban van egy ilyen jó kis szavanyúsz, fanyaros íz. És ezt ma már azt gondolják sokan, hogy hát ez nekem annyira nem jön be, akkor azt nem eszem, holott a szervezetnek attól még szüksége lenne. A keszerűre is, meg a fanyarra is. És hogyha így gondolkodunk, akkor ez annyira nem lesz kedvező élettanilag sem.
Én olvastam olyasmiről, hogy az egyes ízeknek van egyfajta utó íze, ami nyilván szöges ellentétben van az eredeti ízzel. Hogy ez
nincs, az szögesen az... nincsen ellentétben, mert azért egy édes íznek lehet édes az utó íze, de tény és való, hogy van ilyen, hogy mondjuk egy édes íznek az utó íze, tehát ami emésztés után megmarad hatása, az mondjuk már ilyen fanyar lesz.
Annak van jelentősége?
Hát hogyne, ugyanígy vannak élettani jelentőségei. Tehát ugyanúgy, ahol amit most elmondtam rendszer, ezt a kettőt egyszerre figyeljük, ugye. Hogy mi lesz az az íz, amit először érzel a szádban, és utána mi lesz az az íz, amit emésztés után a szervezeten mutatni fog, de maga a rendszer az ugyanaz, mint amiről most beszélünk.
Hát kezd az a benyomásom lenni, hogy ahhoz, hogy tényleg az ember egészségesen tudjon táplálkozni, egy ajurvédakönyvnek mindenképp kell lenni a polcon, és ezt napi rendszerességgel kell tanulmányozni. Akkor innét folytatjuk egy kis zene után.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ez még mindig a góranga, és ajurvédikus tanácsadás folyik a, éppen a műsorunkban, hiszen a vendégem még mindig Károlyi Bánki Viktória, aki egy ajurvédikus terapeuta, és természetes gyógymódtanácsadó is hivatalosan. Az előző részben az ízek világába merítkeztünk, hiszen nagyon érdekes és tanulságos, hogy az ízek milyen különböző hatással bírnak az egyes testtípusokra. És az a kérdés merült fel bennem, itt ugye arról beszéltünk, hogy az ízeknek a különböző szervekre is van hatása, hogy egyes szervek tartoznak egyes ízekhez, hogy ugye gyakran halljuk azt, hogy a szervek bizonyos érzelmi
rosszvájú.
Igen, pontosan. Takarnak, hogy ebben van igazság ezekben a kifejezésekben?
Abszolút, persze.
Tehát az ajurvéda is úgy gondolkodik, hogy a...
Hát gondolj bele, ugye nem véletlenül édes az anyánk, meg édes a gyermekünk. Tehát, hogy a magyar mondjuk, ugye ezt már mondomgatom állandóan, hogy nagyon kifejező nyelv a miénk, és ebbe abszolút benne van. Ugye ebből rögtön kiderülhet, hogy az édes ízhez egyértelműen olyan érzelmek kötődnek, mint a szeretet. Tehát ez annyira nem misztikum. A misztikum az talán csak annyi benne, hogy ezt az ajurvéda szintén elég komolyan gondolja. Tehát ahogy ugye föl tud borulni a szervezetünk azért, mert mondjuk túl sok édest veszünk magunkhoz, lesz belőle ugye, mivel a hasnyálmirigy a szerve, hogyha ezzel valami probléma van, akkor jön belőle egy cukorbetegség. Ugyanúgy ez emocionálisan is elérhető. Mert ahogy mondjuk szép az, hogy a szeretet az édes ízhez tartozik, de ide tartozik mondjuk a ragaszkodás is, az is egy édes élmény. És ez meg már nem feltétlen lesz mindig jó. Tehát amikor nagyon erősen ragaszkodunk valamihez úgy, hogy ez már nekünk a kárunkra van, akkor attól ugyanúgy fel tudnak adóság borulni. Tehát ez csak annyit jelent, hogy amit az összes holisztikus gyógyászat, ugye nem csak az ajurvéda gondol, hogy az elmén sok minden megy keresztül, és hogy a lelki betegségek ugyanúgy benne vannak a papliba, sőt, ugye azt gondolják sokan, hogy vannak lelki hátterte az adott problémáknak, ezt az ajurvéda is így gondolja. Most lehet, hogy ez mondjuk egy nagyon evidens példa volt az édesem, de ugyanúgy ott van például, hogy a savanyú, ugye. A savanyú az a májhoz tartozó íz, és hogyha probléma van belőle, nem véletlen, hogy olyan problémák jöhetnek belőle, mint a sárgaság, hogy besárgul a testünk. De hogyha megnézed, akkor mit mond megint a magyar nyelv? Így van, tehát hogy sárgul az irigységtől. Tehát ez konkrétan az ajurvéda, ugye több ezer éve leírta, hogy a savanyú ízeknek az érzelmi vonulata például az irigység lesz. De ide tartozik például a pesszimizmus is, ide tartozik a düh. Ezek ilyen savanyú érzelmek lesznek.
Tehát tudjuk befolyásolni az étkezésünkkel az érzelmeinket, ez azt jelenti?
Mindenféleképpen, hogyha nagyon-nagyon-nagyon elharapkozzik rajtunk egy érzelem, amit nem tudunk kontrollálni, akkor biztos, hogy minden módszerbe kell vetni, és ugye az ajurvéda alapjában azt mondja, hogy mindig az első a táplálkozás. Tehát ez lesz az első, amivel befolyásolni tudjuk azt, hogy harmóniába hozzuk a szervezetünket. És az, hogy ezt a harmóniátlanságot tulajdonképpen mi okozta, az teljesen mindegy, de egy módszer lesz arra, hogy újra harmonizáljuk. Ugye mondtuk talán előző adásban, hogy a váltásodás, mik okoznak váltásodást, és ugye említettem, hogy például van egy olyan, amit sose tudunk kikerülni, az a gyász. Tehát egy élet alatt azért egyszer biztos, hogy fog valaki találkozni ezzel. És ha azt harmonizálni akarjuk, akkor ott ugyanúgy az életmódunkat kell harmonizálni, az életmódunknak meg alapvetése a táplálkozás, hiszen ezen alapszik. És akkor ott igenis erre oda kell figyelni, hogy ebben az időszakban sokkal ilyen nedvesebb, melegebb, édes ízeket többet tartalmazó, váltaharmonizáló ételeket tegyünk. mert az fogja segíteni ugye az érzelmi világunkat is harmonizálni.
De mi a helyzet például a tüdővel? Vannak ugye olyan emberek, akiknek folyamatosan valamilyen bronchitiszes problémáik vannak, vagy
a tüdőhöz a csípős íz tartozik. Tehát az lesz az ő, a csípős íznek a szerve, a tüdő tulajdonképpen. Ugye nem véletlenül, hogy ilyen, ha nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma van vele, akkor ilyen általános gyengeség fog megjelenni. De ide tartoznak például a szédülés is. Hogyha ha ezt nézzük, ugye a csípős ízről megint nem nehéz elhinni, hogy a harag, a gyűlölet, ezek ott vannak mindenféleképpen, hogy ezeket tartjuk csípős érzelmeknek. Tehát akkor ilyenkor nem lehet megvizsgálni, hogy nem maradt valami vissza, valamiféle düh, vagy valamiféle ellenségeskedés a kis érzelmi világunkban, amitől érdemes lenne megszabadulni. De hogyha most megint ugye a magyar nézed, akkor ott a keserű víz, hát ott aztán meg megint nem kell elmagyarázni, hogy keserű a bánat. Vagy az kifejezetten egy ilyen. De hát, vagy a fájdalom. Ugye a keserűek, a könnyek. Hát ez mind a kettőt ugye egyértelműen jellemzi. Amit még lehet mondani, például a kétségbeesés. Ugye a kétségbeesést is egy ilyen keserű íznek gondoljuk, és ugye hát nem véletlenül, hogy a keserű íznek a szerve mennyi lesz, mint a szív. Hogyha valamiféle fajta ilyen érzelmi probléma van, akkor az mindenféleképpen a szívünket fogja megviselni. Tehát megint nem mind véletlen, hogy azt mondjuk, hogy megszakadt a szíve a bánatba. Ugye ez egy teljesen ajurvédikus mondat, hiszen teljesen leképezi azt a rendszert, amiről most beszélgetünk.
Van itt jelentőség esetleg a színeknek? Hogy az egyes zöldségek, gyümölcsök, amiket fogyasztunk, azok milyen színűek, hogyha már ennyire?
Hát nagyon-nagyon nem szoktuk kiemelni, talán csak a pirosat. De az sem feltétlen az ajurvéda, inkább maga azt szoktuk mondani, hogy a keleti gyógyászati rendszerek. Mert hogy a piros azért az mégiscsak a tűznek a színe. És akkor így azt úgy sejthető, hogy jobb odafigyelni a piros, mindegy, hogy zöldségek vagy gyümölcsökre, mert azok mindenféleképpen benne van a pakliba, hogy tűzemelőek lesznek. Hát gondolj bele, ugye piros paprika, a csili. Ezeket nem kell magyarázni, hogy tűzemelőek, de sajnos ami rosszabb hír, hogy az eper meg a cseresznyi is. És az is piros, sőt a cékle meg a retek is. És az is piros, tehát hogy ilyen szempontból van, de mondjuk ezt nem szoktuk mondani feltétlenül a sárgára, hogy csak ennyi, hogy azt szoktuk mondani, ugye általában mondom, nem így az ajurvéda, hanem inkább a keleti gyógyászati rendszerek, hagyományos kínai gyógyászat, hogy a tüzes alkatok azok figyeljenek oda, hogy ne egyenek túl sok pirosat.
Van esetleg olyan élményed vagy tapasztalatod, ami a munkád során tapasztaltál, esetleg egy olyan kezelés, ami tényleg sikeresen lezajlott, és köthető akár az ízekhez, egy olyan gyógymóddal jártál el, ami kifejezetten az ízekre.
Igen, abszolút, de mondom, ez nem is egy példa, hanem ilyen általánosságban lehet inkább csak mondani, hogy a gyerekeknél nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg figyeljünk oda, ugye arra, hogy minden ízt érezzenek. Tehát nem véletlen, hogy az egyik legkomolyabb és legegyszerűbb gyógynövénykészítmény az ajurvédának, azt úgy hívják, hogy hat ízű pirula. És pont ez a célja, hogy mondjuk olyan területeken vagy olyan szituációban lévő, ahol alultápláltság van, és nem feltétlen tudják ezt biztosítani, hogy a gyerek minden egyes étkezésnél mind a hat alapízt érezze, akkor ez egy nagyon jó ilyen kvázi étrend kiegészítője az ő kezelésének, hogy az ízeket mindenféleképpen magukhoz vegyünk. Ugye időskorban ugyanilyen fontos, mindig fontos. Tehát az az alapvetése az ajurvédának, hogy ha lehet, akkor egy étkezés alatt mind a hat alapízt érezni kell. Tehát nem véletlen, ugye te is láttad Indiában, hogy ugye mindig ilyen fíztek vannak, még kvázi egy hétköznap is azért többféle ételt tesznek. Tehát a legegyszerűbb, amikor csak van egy rizs, azon van egy dál, azon van egy kis puri, esetleg egy kis csatni mellette, egy ilyen fűszeres lekván. Ha semmi más nem, de megnézed, ezek már tartalmazni fogják azért a hat alapíznek a dominanciáját. Hogyha még egy kis szabdzsi is, egy zöldséges főétel is van benne, akkor meg garantáltan. Tehát nem véletlenül eszik ez az ajurvédikus kultúra, vagy a vegetáriánus konyhaművészet Indiában többféle ételből, mert így tudja azt biztosítani, hogy mind a hat alapízt érezzük. És ugye azt mondjuk, hogyha ezt nem tudod megvalósítani minden étkezésnél, akkor legalább arra figyelj oda, hogy egy napon belül ott legyen mind a hat alapíz. És akkor így máshogy nem is, de legalább reggelitől vacsoráig ennek ott kell lennie. És ezt így napi szinten lehet gyakorolni, megtanulni, meg rendbe rakni magunkat vele.
Azt hiszem, hogy ez egy szép záró gondolat, meg egy jó kis útra való mindannyiunknak, hogy igyekezzünk minél színesebben és sok rétűbben táplálkozni, ne sajnáljuk magunktól se az egrest, se a ribizlit.
Így van.
Még a fáj is. Akkor nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
A sorozatot még folytatjuk. Az előző adásokat pedig a www.krisna.hu oldalon meg lehet hallgatni. Egy kis zenével zárjuk. Mindenkinek szép estét kívánunk. Góranga!
Góranga!
Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna.